Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Mekkora ajándék, hogy nagyon sok csúnyaságot elfed ez a csodálatosan hófehér hó. Mekkora lehetőség, hogy a mi csúnyaságainkat a jó tetteinkkel takargathatjuk. Mindenkinek van takargatni valója. Mekkora bátorítás az írás üzenete, a szeretet sok bűnt eltakar. Karácsonyra készülünk, és ma ítéletről is hallottunk, megítéltetik a világ, megítéltetik az ember, megítél bennünket a világ is. Azt ajánlom, mosolyogjunk rajta. Megítéltetünk önmagunk előtt is. Essünk gondolkodóba. De legfőképpen megítél bennünket az Isten, csendesedjünk el az Isten előtt. Bánjuk meg bűneinket. Gyónom a minden ható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem. azt szeretném kérdezni, ez mely korból származik? 16. század. Ugye ez abból az időből való, amikor még igen sokan nem tudtak írni, olvasni, és ezek az üzenetek, az égi üzenetek így kerültek az emberek elé. Ezt a fajta közvetítést, ha elmegyünk Csángóföldre, ma is megismerhetjük. Amikor 25 évvel ezelőtt először Kacsikán, az a második nagy búcsújáró helye a csángóknak, nem Csíksomlyó csupán, ez egy szerényebb, kisebb, ahol 25 évvel ezelőtt volt először magyar nyelvű szentmise, fizettünk érte, mégpedig egy teherautó élelemmel. Ennyi volt a váltságdíja annak az első szentmisének, Gergeli püspöknek, ennyivel tartoztunk mi, ezt a máltaiak akkor megadták. És azóta minden évben ott magyar nyelvű szentmise van augusztus 15-én, és amikor az az első szentmise volt, hát próbáltunk mi is nagy külsőséget is megjeleníteni, és ott, ebben a stílusban még drága jó Jáki Teodóz atya énekeltette a szkólát, énekeltette az embereket úgy, hogy a szkóla egy-egy mondatot előénekelt, és ismételte a nép. És így olyan énekeket vettek az ajkukra, amilyet nem is ismertek addig. Csodálatos. Nagyon szépen köszönjük, Kozsihez. Nagyon szépen. Hangzott is, meg íme üdvtörténeti események mindenki füle hallatára hallhatók, és gyönyörűen énekeltek a lányok. Érteni lehetett. Ez nagy dolog. Nem csak valami dallam úszott a levegőben, hanem okos szó is hallatszott. Köszönjük. Most hallgassuk meg az evangéliumot. Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Amikor keresztelő János bűnbánatot hirdetett, a nép megkérdezte, mit tegyünk? Akinek két ruhája van, válaszolta, az egyiket ossza meg azzal, akinek egy sincs. Akinek van ennivalója, ugyanígy tegyen. Jöttek vámosok is, hogy megkeresztelje őket, és így szóltak hozzá. Mester, mit tegyünk? Ez felelte nekik, ne követeljetek többet, mint amennyi megvan szabva. Megkérdezték őt a katonák is. Hát mi mit tegyünk? Nekik így felelt. Ne zsarnokoskodjatok, ne bántsatok senkit, hanem elégedjetek meg a zsoldotokkal. A nép feszülten várakozott, mindjárt azon töprektek magukban, vajon nem János-e a Krisztus? Ezért János így szólt hozzájuk, én csak vízzel keresztellek titeket, de eljön majd, aki hatalmasabb, akinek saru szíját sem vagyok méltó megoldani. Ő majd szent lélekkel és tűzzel fog titeket megkeresztelni. Szóró lapátját már a kezében tartja, hogy megtisztítsa szérűjét, a búzát csűrébe gyűjtse, a pejvát pedig oldhatatlan tűzben elégesse. És még sok mással is buzdította a népet. Így hirdette nekik az üdvösséget. Ezek az evangélium igéi. Sajnos sok üres hely van. kiméje a lábát ajánlom. Jó. De majd ha baj lesz, akkor jöjjön nyugodtan, majd meggyógyítjuk. Jó. Kedves testvérek, ma nekem az a feladatom, hogy ezen a vasárnapon, advent harmadik vasárnapján hirdessem önöknek az üdvösséget. Végeredményben minden vasárnap ezzel a kérdéssel szembesülünk, mit is jelent nekünk az üdvösség. Mert mindegyikünket üdvösségre hív az Isten. Ma egy sajátos felszólítással szembesülünk. Örüljetek! Az ember szinte már a kétségeket is hallja, minek örüljünk. És akkor, amikor Szofoniás próféta, amikor Pál apostol, amikor Keresztelő János, hiszen ők a mai vasárnap üzenetének a tolmácsolói, a gondokkal szembesülnek, a népnek a gondjaival, meg a saját problémáikkal, akkor azt mondja, hogy örüljetek. Minek örüljenek? A választ is megadják, örüljetek annak, hogy közel van az Úr. Azt hiszem, hogy egy fél lépéssel előbbre is léphetünk, amikor azt mondom, örüljetek, mert veletek van az Úr. A kérdés az, hogy mi igazán ennek tudunk-e örülni. Tudunk-e örülni annak, hogy velünk az Isten? Tudunk-e annak örülni, hogy Istenhez tartozunk? Advent van, Úr jövet. Bizony, el kell gondolkodni azon most, a mai korban, a mi korunkban, mennyien várhatják az üdvözítőt. Mennyien lehetnek, akik örülnek annak, hogy jön az Úr. Mennyien vannak olyanok, akik az életük megoldását ismerik fel abban, hogy Istenhez tartozhatnak. Nagyon komolyan el kell ezen gondolkodni, mégpedig azért, mert Isten úgy gondolta el az életünket, hogy mi vele összetartozunk, vele közösségben vagyunk. Akár még ezt is mondhatnám, mert Isten ilyen nagy stílű. Isten szövetséget ajánl nekünk embereknek. Legyünk a szövetségesei az Istennek akkor, amikor a világ sorsával foglalkozunk, és a magunk jövőjével. Ugye egy icipicit vissza kell tekintenünk, mert miről is van szó? Isten egy gyönyörű világot teremtett. Legalábbis a hitünk szerint mi ezt így értelmezzük, és ezt a csodálatos teremtést a Biblia egy kertnek a képében jeleníti meg, a paradicsomnak nevezi ezt a kertet, a paradicsom a világ. Testvérek, ez a világ paradicsomi csoda. És az Isten úgy gondolta el, a világot embernek ajándékozó Isten, hogy ebben a világban együtt legyen Isten és ember, együtt gondolkodjon, együtt tervezzen, együtt éljen Isten és ember. Mégpedig azért, hogy az Isten kapcsolata az embert uton tartsa, a gondolatáinál, az eszénél tartsa az embert, hiszen ez a világ ajándék, és az ember ajándékként értékelje, értelmezze ezt a világot, az életünk is ajándék. Egymásra bízott bennünket az Isten, és azt akarja, hogy mi egymást is ajándéknak tekintsük. És hogy mindez, ha működik, akkor az ember boldog. Aztán az ember úgy gondolta, kisajátítja a világot, nem közösködik az Istennel, úgy gondolta, hogy a maga útját járja, és ezt a Biblia egyszerűen így írja le, becsukódott mögötte a paradicsom ajtaja. És attól kezdve az ember elindult a maga útján, és ezt a következményt, mi lett ennek a következménye, hogy az ember a maga útján ment, lett ezt a Babilon fejezi ki. Az ember istenné akart lenni, és összezavarodott az ember. Nem értették egymást az emberek. És mert az Isten nem csak összeköti velünk az életét, hanem hűséges is, és megígérte, hogy megváltót küld. És az emberek ebben a maguk világában, amikor iszonyú nagy bajok voltak, akkor felsóhajtottak. Hát jöjjön már el az Isten! Ugyan mi fordítottunk hátat neki, de jöjjön el már a világunkba, mert úgy tűnik, hogy. Szofoniás Krisztus előtt a 6. évszázadban siránkozik, mert katasztrofális a helyzet Izraelben. Háborúk vannak, és a nemzet jövője kérdőjeleződik meg. És akkor azt mondja, bátorításképpen ebben a kilátástalan helyzetben majd eljön az Isten. Pál apostol, aki a mai levelet írta, amiből hallottunk azt a néhány mondatocskát, Filippiben van, mégpedig börtönben. Egyszerűen azért, mert a pogány istenek hódolói, hiszen a kereszténység akkor, amikor elindult a maga útján, egy pogány világba érkezett, ahol istenek tömege volt, erről sokat beszéltem már, istenek tömege, és ezek mind uralkodtak az emberen, és a kereszténység elhozta a szeretet Istenét. Aki nem uralkodik, hanem szereti a világot, és szereti az embert. És Pál apostol a börtönből ír a Filippieknek, hogy a jóságotokat ismerje meg mindenki, mert ugyan engem börtönbe vetnek, de ugyan a rosszat le lehet-e győzni rosszal? A rosszat csak jóval lehet legyőzni. Engem börtönbe vethetnek, de a jó e fölött is győzedelmeskedik. És a próféta keresztelő János, aki hirdeti a népnek, hogy kezdődjön el végre egy új Isten és ember közös története. És bízzatok abban, hogy ez lehetséges. Ha újra az Istenhez tértek, akkor lehetséges egy új világ. Lehetséges egy új élet. Hát ez az, amiről Jézus beszélt, az Isten országa. És hogyan jön létre ez az Isten országa? Úgy, ahogy Jézus ezt meg is válaszolta, ő, gondoljanak vissza, amit Krisztus király ünnepén mondottam, ő a szolga formájú király, ő, aki a világ mindenség ura, aki a megmentő, a megváltó, aki nem uralkodik, az ő uralma lelki uralom, lelki hatalom. Az ő országa a lelkünkben van, és mi az út, Hogyan jön létre ez az Isten országa ebben a világban? Ő mondotta, úgy vagyok köztetek, mint szolga. Ezért ő a szolga formájú király. A kérdés az, hogy nekünk embereknek kell-e ez a szolga formájú király, aki azért jött, hogy a mi életünket megtanítsa az élet igazi útjára, amely a szolgálat, amelyben egymás életét építjük, gyarapítjuk, és egymással szeretetben összetartozunk, és boldogok vagyunk. Az Ószövetség népe, és ezek az események, amiket hallottunk ma a Bibliából, Keresztelő János küldetése pontosan erről szól. Ennek ma egészen sajátos üzenete van az harmadik évezredben, az egész világon, mert háborúk vannak ma is, nemzet nemzet ellen, ország ország ellen támad, és ez mindig így lesz, amíg a világ világ. Üldöztetések vannak, különösképpen a keresztényeket üldözik. Éppen csütörtökön volt itt Szíriából Efrém Ignác pátriárka, találkoztam vele, és hálásan köszönte a magyarok példáját. Holnap a Szent István Bazilikában éppen a máltaiak, szíriai csodálatos tevékenységéről lesz egy kiállítás, és egy boldogító üzenet, hogy a rosszra miképpen lehet jól felelni. Kórházat építettünk, árvaházakat építettünk, és az emberek a harcok közepette is reménykednek, mert ezekben a támogatásokban eljött az Isten. Ma különös aktualitása van ennek, mert ahogy akkor Keresztelő János a népnek az igazságot hirdette, várakozzatok már az Úrra, és meg is kérdezték, hát mit tegyünk, hogyan történjen ez a várakozás, akkor János egy lépést még előre tett, amikor azt mondta, hogy építsétek fel az Isten országát. Hazát kaptatok, hiszen a választott nép hazát kapott az Istentől, de otthont nem. A hazát az embernek kell belakni, a hazát otthonná az ember teszi. Hogyan? És amikor János erről beszélt, akkor mindegyik várta, hogyan? Mit kell tenni? Mit kell tennünk ennek érdekében? És akkor szólt mindenkihez, úgy általánosságban, mit kell tenni? Mikor lesz a zsidók számára az ígéret földje? Otthonná? Ugye az Ószövetségi Biblia ismételten foglalkozik ezzel a gondolattal, a Biblia szociális problémákkal foglalkozik az Ószövetségben nagyrészt. Amikor azt mondják, hogy az Isten igazságot szolgáltat, segítsétek a szegényeket, ne sanyargassátok az özvegyet és az árvát. Hiszen abban a világban a szegénynek, jaj, nem úgy volt, mint ma. Akkor a szegény teljesen kilátástalan helyzetbe került. Az özvegy a legkiszolgáltatottabb ember volt. Az árva nem is kapott helyet a társadalomban. Nem véletlen, hogy az ószövetségi proféták ismételten ezt állítják a nép elé, és Keresztelő János ige hirdetésében ez a nagy igazság jelenik meg, amikor azt mondja, mit tegyünk, akinek ennivalója van, ossza meg azzal, akinek nincs. Akinek ruhája van, az ossza meg azzal, akinek nincs. Aztán jöttek a vámosok, jöttek a zsoldosok. Ezek különösen nagy szálka voltak az emberek szemében, ezek árulók voltak. Ezek a római birodalom kiszolgálói voltak. A vámosok is, meg a zsoldosok is. Ne legyetek igazságtalanok. Ne zsaroljatok meg embereket, ne fosztogassatok. És akkor az ember valamiképpen otthon érezheti magát abban a hazában, amit Istentől kapott. Mert ezt az embernek kell létrehozni, az embernek kell belakni a hazát, és ha most a mikorunkra gondolok, és ezért van ennek különös aktualitása, vajon kik azok, akik ma várnak Istentől megoldást? Milyen kevesen vagyunk? Éppen tegnap Szabadkán tartottam lelki napot, és ott is előkerült ez a kérdés, körülbelül Európában az emberek 5-28%-a gyakorolja a vallását. Sokan vannak, akik istenkednek, hiszek az Istenben, de mit jelent? Semmit. Ilyen magánistenek ezek az emberek számára. Az Isten magánbejáratú valaki, egy-egy ember magánéletében. Nulla. Semmit se ér. Egyéni céljainak, a kiszolgálójának tartja a legtöbb ember az ilyen, az Istent. A karácsonyi üzenetben pontosan ezért írtam, veszélyben vagyunk. Veszélyben van az egész emberiség. De Európa különösképpen, mert keresztény volt. Kereszténységben született, hát mi hívtuk át Pál apostolt ide Európába, jöjj át! Macedóniába érkezett először az apostol Európa földjére, és hozta el az üzenetet. Ez a földrész más, mint a többi, mert ez a földrész valamit megsejtett Isten és ember közös történetéből. Nem volt ez az európai kereszténység a csúcs, de más volt, mint az összes többi földrész. Nem véletlen, hogy ma ez az Európa van a célkeretben, mert a pogány világ ezt a kereszténységet akarja kiirtani. Egyszerűen az Isten zavarja a pogány embert. Veszélyben vagyunk, mert elhitették velünk, hogy lehet paradicsomot teremteni ebből a világból Isten nélkül. Hát tessék körülnézni a paradicsomban, tessék megnézni, milyen ez az ember készítette paradicsomi világ. Ezért. Ezen a mai vasárnapon ezen kell elgondolkodnunk. Akarunk-e újra Európából, a volt keresztény Európából otthont teremteni? Mert már nem az otthonunk. Csak emlegetjük a keresztény gyökereinket, emlegetjük a múltat. Nekünk itt, magyaroknak különösképpen is kell erre gondolnunk, mert a mi múltunk Európában és a Kárpát-medencében egészen sajátos. Ez egy Szent Istváni örökség. Ilyen nincs több Európában, de lehet, hogy a világban sem. Éppen tegnap Szabadkán, amikor többek között ilyen jellegű kérdésekről is beszéltem, akkor az egyik asszony az előadás után odajött, Azt mondja, nem régen voltam Angliában, az egyik rokonom ott van, és elmentem meglátogatni, és ott elmentem a Szent Misére vasárnap, és a pap, aki ott misézett, egy angol volt, mikor megtudta, hogy vendégként én ott vagyok, utána megkeresett. Oda jött hozzám, és kérdezte, hogy honnan vagyok. És mondta, hogy Szerbiából, de az valaha Magyarország volt. És erre az angol pap, ez az asszony könnyek között mondta nekem, a következő választotta, akkor maga Szent István örököse. Ha még egy angol pap is tudja ezt, akkor mi? Mi Szent István örökösei vagyunk. Egész Európa a kereszténység örököse. A keresztény értékek Európája. Ezért minket ez különösképpen is foglalkoztat ez a kérdés. Visszahívjuk-e az Istent? Akarunk-e Isten és ember közös történetét újra Európában és Magyarországon? Akarnak Magyarországon Isten és ember közös történetét. Templomaink kiürülnek, ez a keresztények bűne, az emberi gondolkodás pedig áldozat, becsaptak bennünket, félrevezettek bennünket. Hát persze csak az lehet félrevezetni, akit lehet. Aki igazából nem keresztényként gondolkodik. Hogy lesz otthonunk ez az Európa? Hát itt a válasz. Keresztelő János világosan megmondta, akinek kenyere van, ossza meg. Akinek ruhája van, ossza meg. Aki lehetőségek birtokában van, gondoljon a bajban lévőkre. Aztán ne csapjuk be egymást, ne hazudozzunk egymásnak, mint ahogy ezt a bankárok teszik. És ne zsarnokoskodjunk egymáson, egymás fölött. Ne zsaroljuk egymást, mint ahogy tesszük. Persze, mikor ezek előfordulnak, igen, ő. Testvérek, mindegyikünk kérdése. Mindegyikünknek el kell gondolkodni, hogy ő tud-e osztozni a javain. Mindenkinek el kell gondolkodnunk az, hogy milyen a kapcsolatunk egymással. Hazudozunk, félrevezetjük egymást, becsapjuk egymást, zsaroljuk egymást, kihasználjuk egymást. Ezek a mi egyéni dolgaink. Ezen a mai vasárnapon öröme csak annak lehet, aki az élete és a nemzete megújulását isteni értékekre tekintettel szolgálja. Siessünk, kevés az időnk. Engedjük be az életünkbe az Isten. Hiszek egy Istenben,
kísérben maradt Jeruzsálem. A te szentségednek és dicsőségednek lakó.
Kegyességedért esedezünk, Urunk, hogy ez az isteni erőforrás mossa le bűneinket, és készítsen elő a közelgő ünnepekre, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
Amen.
Kedves testvérek, a héten még szombaton lesz egy Roráté szentmise reggel 7 órakor, aztán ennyi. Másnap már negyedik vasárnap, aztán karácsony ünnepe. Éljünk a lehetőséggel. Az Isten áldásával meg kérjük az Isten segítségét, hogy Európa újra keresztény lehessen. Rajtunk múlik. Ha nem akarjuk, akkor marad ez az emberi paradicsom, még hozzá jönnek kicsit muszlimok is, és akkor még szebb lesz a paradicsom, de akkor az önök gyerekei, meg önök unokái innen vagy elmenekülnek, vagy muszlimokká lesznek. Nincs más választás, nincs más lehetőség. Rajtunk múlik, hogy visszahozzuk-e a kereszténységet Európába. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért, menjünk békében.
Istenem.